Az ígéretet is elhangzott 1991. március 2-án a témával a jelenések 16 és az Zakariás 14-ből. Bibliai magyarázat a Harmagedonról, a 3,5 évről és a 7 évről az elragadtatás után. Isten megbízásából, Frank testvér. Isten áldjon meg mindnyájunkat, legyen velünk ezen a hétvégén érezhetően, láthatóan, megtapasztalhatóan, hogy ne csak Isten igéjét halljuk, hanem Istent is átéljük, közelebb kerüljünk hozzá, szorosabban kapcsolódjunk hozzá, és hitünkben megerősödjünk és felépüljünk. Erre egyszerűen szükség van ezekben a napokban, hogy megerősödjünk a hitben, hogy megingathatlanná váljunk, elfoglaljuk helyünket az ígében, és szilárdan megalapozódjunk. Rusz testvér egy csodálatos zsoltárt olvasott fel. Brenham testvér egyszer ezt a zsoltárt vette alapul a prédikációjához. És mindannyian ismerjük azokat a magyarázatokat, amelyeket ebben adott. Mi is sóvárgunk, szomjazunk Isten után. Szeretnénk, hogy ő hozzánk, de nem hozzánk, mint emberekhez, hanem az ő igéhez, amelyet hordozunk, vallaná magát, és adna visszaigazolást rajtunk, és általunk megvalósítana az ő szavát. Az íge igaz, csak még vissza kell legyen igazolva rajtunk, rajtunk keresztül, hogy mások is lássák és átéljék, hogy Isten él, hogy kiáll az ő szava, az ő ígéje mellett, és betartja, amit ígér. Amiben röviden bepillanthatunk a politikai fejleményekbe, akkor nyugodtan kijelenthetjük, amit már többször is elmondtunk. A végső szakasz minden tekintetben bevezetésre került, és tudjuk, hogy Izrael népe ellenségei még messziről sem lettek legyőzve. És az angyalok, akik még meg vannak kötözve, azok továbbra is meg vannak kötözve, továbbra is kötözve maradnak. Csupán egy rövid ugatás volt most, egy rövid jelzés, hogy ismert legyen, honnan fenyeget a veszély, honnan fog jönni. Hiszen meg is van írva, hogy a föld vagy a kelet királyainak útot nyitnak, és hogy felvonulnak az Eufrátes mentén. De mindezek a dolgok még hátra vannak. És mi már a konfliktus kezdetén elmondtuk, hogyan fog kialakulni, és így is lett, mert még nem jött el az idő a további fejleményekre. Csak hogy egy dolog, amit már múlt vasárnap Zürichben is megemlítettem, nagyon-nagyon közel áll a szívemhez. Amennyiben belegondolunk, hogy a szakértők becslése szerint 6-7-8 évre lesz szükség ahhoz, hogy újjáépítsék azt, ami el lett pusztítva, és ez nagyon jól illeszkedik a végidők eseményeibe is, hogy aztán az Izrael népe elleni ellenségek ismét olyan állapotba kerülnek, hogy támadni tudjanak. Csak akkor nem keletről, hanem északról, ahogy meg van írva. Akkor nem házak fognak megsemmisülni, hanem a föld lakosságának nagy része fog elpusztulni. És ahogy most sok évre lesz szükség az újjáépítéshez, úgy akkor pontosan 7 évre lesz szükség ahhoz, hogy mindent eltüntessenek, és egyedül 7 hónapra, hogy eltemessék az elesetteket. De, amint mondtam, csak egy utalás történt arra, hogy a dolgok hogyan alakulnak, vagy hogyan indulnak el. Én ugyan ritkán nézek híreket, de ezt a saját szemeimmel láttam, amikor egy kommentátor valamikor a múltban a 23 órás hírekben bemutatta a Hussein könyvét. Nem az Én harcom cím alatt, hanem a Mi harcunk cím alatt. és aztán előadta, hogy ez az ember mennyit átvett a Hitler Én harcom című könyvéből, és beépítette a Mi harcunk című könyvébe, amit kiadott. Én nem tudom, ki olvasta el a Mein Kampf, az Én harcom című könyvet, de a Mein Kampf, az Én harcom 781 oldala nagyon sokat tartalmaz, és azt hiszem, elmondhatom, ahogy a szakértők állítják, hogy Hitler túl ostoba lett volna ahhoz, hogy egy ilyen könyvet megírjon. Aki ezt a könyvet megírta, az több volt, mint egy történelem professzor. Az a szakértő ember, aki a könyvet megírta, nem az a férfi volt, aki Braunau az Innben született. Viszont egy jezsuita volt, és ő megírta, és az egész világ egy másik embernek tulajdonítja, ugye, mert neki lett tulajdonítva. Én magam elolvastam, talán néhány oldalt átlapoztam, kihagytam, átfutottam, nagyjából elolvastam, ott van a könyvtáramban, az irodámban. És abban főleg arról van szó, hogy a zsidók egészen meg legyenek semmisítve, és Izrael államát a földdel tegyék egyenlővé, mintha nem is létezne. És így látjuk, hogy az emberek el lesznek véve erről a földről, de a szellemek mégis visszamaradnak, és mindig találnak valakit azután, akiken keresztül hatni tudnak. De annyit tudunk, Isten nem fog semmit sem megengedni, és főleg nem idő előtt, hanem csak akkor, amikor az idő beteljesedik, akkor fog mindez megtörténni. Eszembe jutottak a Jelenések könyvének két részletei, és időben nagyon szép el van rendezve, nagyon szépen el van rendezve, úgyhogy könnyedén áttekinthető formában leírtuk a dolgokat, leírva kaptuk a dolgokat, és világosan látjuk is őket. A Jelenések 9-ben a hatodik trombita alatt utalás van téve arra, mi fog történni. A Jelenések 16-ban pedig a 12. verstől a 16. versig, mégpedig a hatodik harakpohár alatt világosan fel van tüntetve, mi fog történni abban az időben. Mindkettő a hatodik pecsét szakaszába esik, és egymást fogja követni. A Jelenések 9-ben olvassuk el még egyszer a verseket. A Jelenések 9, 13. versét. Igen, néhány verseket. Akkor a hatodik angyal megfújta a trombitát, és hallottam a négy szarvából az aranyoltárnak, amely Isten előtt áll, egy hangot, amely így parancsolta a trombitát tartó hatodik angyalnak. Oldd el a négy angyalt, akik az Eufrátes nagy folyójánál vannak leláncolva. Akkor el lett oldva a négy angyal, akik készen álltak az órára, a napra, a hónapra és az évre, hogy megöljék az emberek egyharmadát. Aztán tovább folytatódik a leírás. Hadd olvassuk el most a Jelenések 15. fejezetének első versét. Jelenések 15. fejezete az első verse, aztán a 16. fejezet 12. versével kezdve tovább. Most a Jelenések 15. fejezetének első verse. Továbbá láttam még egy másik nagy és csodálatos jelet a mennyben, vagy az égen. Hét angyalt, akiknél hét csapás volt, az utolsókat, mert ezeken keresztül lett véglegesítve az Isten haragja. A harakpoharak az utolsók, Isten utolsó ítéletei az istentelen emberiség felett. A hét harakpohár által véglegesítve lesz Isten haragja itt ezen a földön. Ezután egymást követik az első öt harag pohár, és csak a hatodik alatt, vagyis a végéhez közeledve teljesedik be az, amit a jelenések 9-ben olvastunk el. A jelenések 16-ban a 12. verstől. Erre a hatodik kiöntötte a poharát az Eufrátes nagy folyójára, és annak kiszáradt a vize, azért, hogy a nap keleti királyoknak megnyíljon az út. És láttam, hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan szellem jön ki, mint a békák. Ezek ugyanis ördögi szellemek, amelyek csodajeleket művelnek. Ezek felkerekednek az egész föld királyaihoz aztán, hogy összegyűjtsék őket a harcra, Isten a mindenható nagy napján. És azután tovább le van írva számunkra, hogy hol fog ez megtörténni, nevezetesen Harmagedonban, és nem Baszrában. Tehát földrajzilag is egyértelműen megvan adva számunkra minden, hogy hol lesz, és az is, hogy mikor lesz. Szerencsére ezt megkönnyebbülten mondhatjuk, ezek a dolgok az elragadtatás után fognak bekövetkezni. A Zakariás 14-ben tulajdonképpen három szakaszban világosan ábrázolva lett számunkra, hogy mi fog abban az időben történni, mi minden fog abban az időben történni. A Zakariás 14. fejezetének első szakaszában az első versétől az 5. versig ismertetve van velünk, hogy a támadás Jeruzsálem ellen fog bekövetkezni. A 4. versben az van mondva, talán felolvasom a 4. verset, itt a mi Urunkról van szó. Azon a napon, azon a bizonyos napon, a lábával az olajfák hegyére fog lépni, amely Jeruzsálem előtt keletre fekszik. Tehát azon a napon az Úr maga fog beavatkozni, és véget vet a csatának, és lábával az olajfák hegyére lép. A 9. versben ez áll. Az Úr aztán király lesz az egész föld felett. Azon a bizonyos napon az Úr lesz az egyedülálló, és az ő neve az egyetlen. És a 12. versben azzal vagyunk ismertetve, milyen ítélet fog végrehajtásra kerülni abban az időpontban, amikor a Jeruzsálem elleni harc elkezdődik a 12. verstől. De ebben fog megvalósulni az az ítélet, amelyet az Úr, senki más, sem Amerika, sem bármely szuperhatalom, hanem amellyel az Úr megbünteti, le fog sújtani mindazokra a népekre, akik hadba vonultak Jeruzsálem ellen. A húsukat el fogja rothasztani, miközben még a lábukon állnak. A szemük a helyén fog elrothadni a hüvelyükben, és a nyelvük a szájukban fog elenyészni. Azt tudjátok, én nem vagyok proféta, attól nem kell trombita szóval hirdetni. De annyit mondtam, hogy ezúttal még nem fognak fegyvereket bevetni, nem fognak olyan fegyvereket bevetni, tehát vegyi fegyvereket, egyszerűen túl korai lenne még. Az Úr ígéjének az alapján csak az utolsó csatában fogják ezeket bevetni, és Isten mindent megfordít, és az ellenségek meg fogják érezni, milyen kihatással lehet a saját találmányuk még hozzá a saját bőrükön. Akkor átvitt értelemben megvalósul majd, ami meg van írva, hogy aki másnak gödröt ás, abba ő maga esik bele. Tehát nem most még, hanem csak akkor, azután fog megtörténni, hogy ezeket a mérgező gázokat bevetik, és az emberek szemei ki fognak esni, miközben még a lábukon állnak, és a nyelvük el fog rothadni a szájukban. De ha már itt tartunk ennél a témánál, akkor komolyan meg kell kérdezni önmagunktól, milyen közel lehet akkor az elragadtatás. Ha ennyi évre van szükség a felfegyverkezéshez, az újjáépítéshez, a helyreállításhoz, hogy aztán egy valódi utolsó csapást lehessen kimérni, és ha az elragadtatás után még 7 év lesz hátra, és ezek bekövetkeznek. És ezt azok érdekében szeretném hangsúlyozni, akik elolvasták a Pecsétek könyvét és Branham testvér néhány prédikációit. Ezt nagyon világosan szeretném itt kijelenteni. Amennyiben Branham testvér 3,5 évről beszél, és ezt valóban többször is megteszi, akkor pontosan tudni kell, mire gondolt ennél fogva, mit tartott szem előtt. Ha a 2 tanú szolgálatára gondol, akkor 3,5 évre gondol. És akkor azt mondja, a mennyasszony eme 3,5 év alatt a dicsőségben fog örvendezni. Attól függően, hogy éppen milyen gondolatok járnak a fejében, úgy fogalmazza meg azután azt, amit az elragadtatás utáni időre vonatkozóan mond. De én több mint 5 idézetet tudok nektek adni, biztosan többet, mint 5, ahol az utolsó hetet 2-3,5 évre osztja. Így tett Ireneus is, így tett Luther Márton, így tettek Isten valamennyi emberei, és így van rendjén. Tehát mindig oda kell figyelni. Most Zürichben is megtapasztaltam. Ott odajött egy férfi, és azt mondta, de Branham testvér csak 3,5 évről beszélt, te pedig 7 évről beszélsz. Ő beszélt mindkettőről, a 3,5 évről és a 7 évről is. Ezt én, mint jól beavatott, nyugodtan elmondhatom. De ahogy már hangsúlyoztam, minden alkalommal attól függ, milyen kérdések lettek neki feltéve, és milyen összefüggésben mondott valamit. Lejátszhatom nektek, ahol az egész gyülekezetet megismételteti. 1 hét = 7 évvel. És én előadhatom nektek azt a részt is, ahol azt mondta, abban a pillanatban, amikor a gyülekezet elragadtatik, elkezdődik a 70. az utolsó év hét. Természetesen, de léteznek testvérek, akik ezt nem vették annyira komolyan, és csak azokat a részeket emelik ki, vagy veszik ki, amelyeket illeszkednek a koncepciójukba, és azután már nem stimmel semmi. Minden alkalommal reálisnak kell lenni önmagunkkal, az ígével és Istennel szemben is, és így bele kell helyezkednünk annak a helyzetében, aki ott prédikált és szólt, a gondolatmenetébe, a kérdéseibe, az érveléseibe, hogy aztán pontosan meg tudjuk mondani, mit értett, mikor és milyen összefüggésben mondott valamit. Azt mindannyian tudjuk valóban, hogy igen, erre most nem akarok részletesebben kitérni, hiszen éppen most írok erről, de az Úrnak, amennyiben elolvassuk Dániel prófétát, a 7 és a 62 év hét után kellett volna meghalnia a felkentnek, anélkül, hogy bűnt találtak volna benne. Hiszen nem ő benne volt a bűn, hanem ő magára vette a mi bűneinket. És nem tudom, miért hangsúlyozta néhány bibliai tanító minden alkalommal a 3,5 évet. Nincs egyetlen bibliai idézet sem, amely azt mondaná nekünk, hogy Jézus Krisztus, ami Urunk, 3,5 évig prédikált volna. Ez az emberek fejében van, de nem a Bibliában. Egyszerűen nincs benne a Szentírásban ilyesmi. Nem lehet megmondani, hogy 2 évig, 3 évig, vagy 3,5 évig, ezt senki sem tudja. A teológusok egymástól lemásoltak valamit, átvettek anélkül, hogy ellenőrizték volna. Aztán arra következtetésre jutottak, hogy az utolsó hetet 2-3,5 részre osztják, egyszer az Úr számára akkor, majd még egyszer a két tanú számára, és ezzel elérik a időszámításuk végét. De így nem stimmel az időszámítás, így nem jön ki az eredmény. De amint már megmondtam, valószínűleg egy vázlat és a hozzátartozó bibliai idézetek segítségével is előterjesztjük majd, úgy, hogy a Szentírás alapján valóban egy áttekinthető képet kapjunk. Így lesz valószínűleg a legjobb. Csak, hogy ezt még röviden megjegyezzem. A két tanú az elragadtatás után, ez áll a Bibliában, 3,5 éven át fogja végezni a szolgálatát. Így van megírva a Jelenések 11. fejezetében, és így is lesz. Ugyanígy van megírva az is, hogy a szentek 42 hónapig, tehát még 3,5 évig lesznek kiszolgáltatva az Antikrisztusnak. És ez semmiképpen sem lehet ugyanaz a 3,5 év, mert az első 3,5 év alatt a fák, és semmi sem sérülhet meg. Ekkor a két próféta isteni teljhatalommal határoznak a földön bizonyos lefolyásokról, és 3,5 évig kell prófétálniuk, vagy a mengefordítás szerint prófétai módon beszélniük, és az ő szolgálatuk által lesznek külön választva a 144 000, akik majd elpecsételtetnek a homlokukon. Azután meg lesz szakítva a szövetség, és akkor bekövetkezik a nagy üldözés a hátra vagy visszamaradt gyülekezetre, de egyben is különösen a 144 000 ellen is, akik az ötödik pecsét szerint mártír halált fognak szenvedni, mert így van megírva. Tartsatok ki, legyetek türelmesek, amíg testvéreitek is, akár csak ti is, elszenvedik a halált. Így van megírva az ötödik pecsétben, és így is fog bekövetkezni. Itt a Zakariás 14-ben, csak nagyon röviden, a 16. verstől ott le van írva számunkra, mi fog történni mindazokkal a népekkel, akik azután megmaradnak a nagy csata vagy ütközet után. Zakariás 14, a 16. vers. De azután mindazok, akik a népek közül Jeruzsálem ellen vonultak hadba, és megmaradtak, évről évre felmennek, hogy ott imádják a királyt, a seregeknek urát, és megünnepeljék a sátoros ünnepet. Ezt el lehet olvasni egészen a végéig, ami leírja aztán azt is, hogy a templom akkor már állni fog, az teljesen egyértelműen kitűnik a 20. versből. Azon a bizonyos napon, a lovak csengőin ez a felirat lesz írva, szent az Úrnak, és az Úr templomának edényei hasonlóak lesznek az oltár előtti áldozati tálakhoz. Abban az időben tehát a templom újra ott fog állni, és így tovább. És az a férfi is ott lesz, aki be fog ülni a templomba, hiszen a Jelenések 16-ban elolvastuk. És ennek a konstellációnak, ennek az együttműködésnek a következménye a végén az lesz, a hamis próféta, a sárkány és a fenevad. Erről is fogunk írni. Elmondom nektek, mi történt velem néhány napja. Újra elolvastam Dániel prófétát, elolvastam a Jeléseket, és nézzétek, több megvilágosodás jött, több megértés, több tisztánlátás bizonyos összefüggésekről. És a szívem megörült, hogy mindezt így láthatom, tisztábban, mint azelőtt valaha. És Isten segítségével ezt is kifejtjük majd. Ez néha nehéz. És azt mondtam az Úrnak, miután itt-ott fény derült bizonyos bibliai idézetekre. Egyszerűen azt mondtam, Uram, csak azért, mert most eljött az idő, világosságot és tisztánlátást adsz mindazon részletekről, amelyeket előzőleg még nem lehetett látni, és nem lehetett megérteni sem. Már most, ami ezt az utolsó harcot illeti. Arról az Ezékiel 39-ben, különösen a 17. verstől a 20. versig olvashatunk a Jelenések 19. fejezetének 17 és 18-as verseiben, és sok más bibliai idézetben is olvashatunk erről. Ezek megvilágítják számunkra, mi fog történni. Most pedig egy íge üzenet mindannyiunknak, egy üzenet azoknak, akiket Isten méltatott arra, hogy külön válasszon, hogy láthassuk az isteni világosságot, amely az öt sötétségben ragyog, felismerjük az útat, az Isten által adott üzenetet, és helyesen osztályozzuk és megértsük az idők jelejét. Úgy értem, mi nem vagyunk, akárkik, nem valami össze-vissza, összetákolt halom, akik egy Isten által elhívott, hanem egy Isten által elhívott, önkülönített sokaság, minden népből, nyelvből és nemzetből, akik kegyelemből ezekben az utolsó napokban tudatosan Isten oldalára álltak. Tudatosan lemondtak minden másról, hogy az Urat követhessék. Hiszen megvan írva, hogy senki sem szolgálhat két úrnak. Nem lehet egyrészt venni egy antikrisztusi rendszert, másrészt pedig Krisztus tulajdona lenni. Isten megajándékozott kegyelemből a megkülönböztető képességgel. Megkaptuk a betekintést, és éppen ezért úgy gondolom, hogy Istennek van egy terve velünk. Hozzánk intéződik az íge szava, amelyet Péter apostol az utolsó napokra vonatkozó figyelmeztetésként írt le az Úr napjának eljövetelével kapcsolatosan, ahogy azt a 2 Péter 3-ban figyelmeztető módon szemünk elé van tárva. Igen, ezt szívünkbe kell zárnunk. A 2 Péter 3 második versében ez áll. Azért, hogy megőrizzétek a szent proféták által korábban elhangzott szavait, valamint a ti apostolaitok által közvetített Urunk és Szabadítónk parancsát. Emlékezetben tartani tehát. Ez egyszerűen így kell legyen. Nekünk ragaszkodnunk kell a prófétai szavakhoz, és az apostoli szavak tulajdonképpen a prófétai szavakból fakadtak elő, ugyanaz az Isten, ugyanaz a program, az apostolok és a próféták olyan emberek voltak, akiket Isten kifejezetten erre a célra szánt és használhatott, hogy bejelentsék az üdvösséggel kapcsolatos tervét, aztán annak megvalósulását szemünk elé tárját. Itt a végidő gúnyolódóiról van szó, és aztán arról is, hogy a jelenlegi menny ugyanazon szavak által meg van őrizve, hogy az ítéletnek, az istentelen emberek pusztulásának legyen alárendelve. Majd a 8. versben. Ezen kívül ezt sem hagyhatjátok figyelmen kívül, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál 1000 évnek felel meg, és 1000 év egy napnak. Aztán szemünk elé van tárva, hogy az Úr nem késik az ő ígéretével, hanem hosszú tűrést gyakorol, mert nem akarja, hogy néhányan elvesszenek. Most valaki azt mondhatja, hogy néhányan ne vesszenek el, hiszen milliárdok vesznek el, de néhányan mégse vesszenek el. Ezek a néhányan azok, akiknek a neve az élet könyvébe fel van írva, és ők nem veszhetnek el, és nem is fognak elveszni. Ők ki kell legyenek hívva, külön kell legyenek választva, mert csak akkor, ha a szám beteljesedik, csak akkor jöhet el a vég. És aztán a 10. versben ezt olvassuk. És ez a 9. vers második feléből is kitűnik. Isten nem késik, ahogyan egyesek késedelmet látnak, hanem hosszú tűrően viselkedik irántatok, mert nem akarja, hogy néhányan elvesszenek. Istennél senki sem veszhet el, kivéve az elveszett fiú, és ő ahhoz volt elrendelve. A Bibliában elolvashatjuk, hogy Isten a végsőkig szereti az öveit, és az övei közül senki sem fog, nem is tud elveszni, mert már a Mózes idején is ezt mondta, egyetlen karom sem marad vissza Egyiptomban, hanem minden, ami a kivonulásra rendeltetett, az ki fog vonulni. És pontosan így is van. Jézus Krisztus testének egyetlen tagja sem maradhat vissza. Ő a fej, mi vagyunk a tagok, Istenből születtünk, Isten fiaivá és lányaivá lettünk. És Isten egyetlen fia és leánya sem maradhat vissza, az lehetetlen. Krisztus testének teljesnek kell lennie, és csak akkor lesz teljes, ha a fej és az összes tag teljes létszámban egyesül egymással. Azután a test teljes, Krisztus a fej, mi pedig a tagok. A 10. versben azt olvassuk, az Úr napja pedig úgy jön el, mint a tolvaj. Rendben, ezt már elégszer hallottuk. És aztán a 11. versben ez áll. Mivel pedig mindez így felbomlik, milyen kell legyen nálatok a szent életmód és az Isten félelem bizonyítéka. Miközben várjátok Isten napjának eljövetelét, és felkészültök arra, amiért a mennyek tűzben feloldódnak, és az elemek a lángok hevében megolvadnak. Itt az a benyomásunk lehetne, hogy Isten napjára kell várnunk, ez pedig az Úr rettenetes napja, összehasonlítva Jézus Krisztus napjával. A Filippi levélben olvastuk, ott háromszor egymás után szerepel a Jézus Krisztus napja. Itt Isten napjáról van, napjára van utalás téve, és ez az Isten napja úgy van leírva számunkra, mint Jáve napja, az Úr napja, amely úgy fog égni, mint egy kemence. Jézus Krisztus napja az ő visszajövetelének napja. Isten napja az a nap, amely tűzzel fog égni, és ha hitetlenek, akkor szalma lesznek. De hadd legyünk őszinték, hiszen mindkét napot látjuk, és látjuk, hogy ez a két nap nincs messze egymástól. Jézus Krisztus, ami Urunk napja, az ő visszajövetelének napja, amikor vőlegényként hazaviszi a mennyasszony gyülekezetet, ez már nagyon is közel van. De pontosan tudjuk azt is, hogy Isten egy prófétát akart elküldeni, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. Tehát mindez nagyon szorosan következik egymásra. Így nem sok időnk marad. És amennyiben tudjuk, hogy az Úr napja, Isten napja, amely ítéletnapként van leírva, már olyan közel van, akkor milyen közel van az elragadtatás, milyen közel van Jézus Krisztus napja, amelyre mi, akik hívőkké lettünk, várunk, szeretteim. Nyilván hiszem, hogy józanoknak kell maradnunk az utolsó napig. Most egy 24 órás napra gondolok, de mégis szem előtt kell tartanunk, hogy az idő a végéhez közeledik, és hogy valóban újra Istennek kell szentelnünk az életünket. De senki ne legyen meggondolatlan, senki ne hozzon olyan döntéseket, amelyek ellentétesek lennének az ésszel, hanem mindenki maradjon józan, kiegyensúlyozott, tiszta a végig. Ahogy Luther akkor mondta, amelyben tudná, hogy az Úr holnap eljön, elültetne ma még egy kis fáját. Elültetné ma még a kis fáját. És aki elolvassa néhány erőteljes mondatait, az elolvashatja azt is, amit két éjéről mondott. Ő egy olyan férfi volt, aki mindkét lábával az élet kellőjében állt, és ezt nekünk is meg kell tennünk a végéig. Aki házat akar építeni vagy venni, vegyen. Aki autóra szorul, szerezzen be egyet. Aki házasodni akar, tegye meg azt is. Mindenki maradjon meggondolt, és kiegyensúlyozott, amíg az Úr eljön. A legrosszabb, ami történhetne velünk, az lenne, hogy mi lennénk azok arra, hogy mások gúnyolódjanak, és azt kérdezzék, hol van hát az ő megígért visszajövetele. Amint tudjátok, amikor az 1977-es évet az Egyesült Államok testvérei nagy hőhóval előtérbe helyezték, bennem egyszerűen egy retesz lépett működésbe. Egyszerűen nem tudtam csatlakozni ehhez a véleményhez, még nagy erőfeszítéssel sem. És sokan, akik átélték azt az időt, tudják, hogy már 1975-ben egyértelművé tettem, hogy senki sem tudja meghatározni az időt és az órát. Aztán az a férfi, aki a Hét gyülekezeti korszak című könyvet írta és szerkesztette, azt mondja nekem, csak hogy nincs leírva, hogy nem lehet tudni az évet és a hónapot. Csak az áll írva, hogy nem lehet tudni a napot és az órát. Aztán csak megráztam a fejet, és el kellett mennem, mert ez olyan ostoba érv volt, amire egyáltalán nem lehetett válaszolni. Amennyiben egy időbeli fogalom van megadva, akár nap és óráról, akár hónap és évről van szó, hiszen ez ugyanaz. Nem tudja senki a napot és az órát, és így senki sem tudja a hónapot és az évet sem, ez ugyanis benne van ebben. Ehhez nem kell teológiai doktornak lenni, hogy ezt ki lehessen számolni. De akkoriban egyértelműen kijelentettük, és emlékezhettek rá. 1976-ban megvettem a szomszédos telket itt, és alig 15 méterre innen közvetlenül az alkonyat elkezdődésével az lett intézve hozzám, menj át a szomszédos telekre, és szentelt fel nekem, mert emberek jönnek majd a világ minden tájáról, és én megáldom ezt a helyet. És kimentem a hátsó kapun, letérdeltem ott, és felajánlottam a telket az Úrnak. Néhányan, akik különösen az 1977-es évet emelték ki, ezt a döntést érthetetlennek tartották, de nekem meg kellett tennem, és hálás vagyok, hogy megtettem. És így említhetnénk itt számos dolgot, amelyek bizonyítják, hogy nem voltunk álmodozók, hanem józanok maradtunk mindannak ellenére, ami elhangzott, és előre terjesztve. Pontosan így akarjuk kezelni a dolgokat, amik az Úr el nem jön. És egyesek talán csodálkoznak, miért éppen építünk. Persze mindenki fejét rázhatja, de az isteni megbízatást végre kell hajtani. És ezért vagyunk itt, és ami ehhez szükséges, annak egyszerűen meg kell lennie. És az Úrnak úgy tetszett, hogy így alakuljon, talán még van néhány évünk, ki tudja, Isten tudja, és ez jól van így, hogy nem tudhatjuk. De még ha tudnánk is, akkor is megtennénk. Azonban szép, hogy valóban senki sem tud erről semmit. És akkoriban kifejezetten megkérdeztem a testvéreket is, akik azt mondták, úgy emlékszem, hogy még meg is írtuk az Isten szava örökké megmaradt című füzetben, amikor akkoriban olyan lelkesen bemutatták nekünk, valószínűleg a kezdeti időkben, hogy Branham testvér állítólag látott egy nap, tehát, amely egyre lapozódott, aztán 1977-nél megállt. És amikor megkértem szeretett texasi barátunkat, hogy mutassa meg nekem, hol mondta ezt Branham testvér, ő megesküdött, meg fogom mutatni neked. Csak hogy mind a mai napig nem tudta megmutatni, mert nem létezik egy ilyen hely. És ezt csak azért mondom, mert a testvérek valamilyen meggyőződésből valahogy magával ragadta őket minden, ami történt, bizonyos meggondolatlanságokat adtak ki magukból, olyannyira, hogy most a svájci és a német egyház történeti könyvekben fel van jegyezve a következő. William Branham, a gyógyító evangélista helytelenül becsülte meg az időt. 1977-et jelölte meg az utolsó évként. Nos, visszaesik rá, csak azért, mert a testvérek nem voltak észszerűek, és természetesen a helyesbítést sem hozták nyilvánosságra, noha elküldtem nekik. De ilyenek a világemberei. Megtartják azokat a dolgokat, amelyek beillenek a koncepciójukba, és másik dolgot pedig nem. Az egyikre például gondolok, hogy még a nyomtatás előtt felhívott, és azt mondta, nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy minden helyes bitve legyen. És amikor megkapta az információimat, semmit sem javított ki. Ilyenek a világ emberei. Egyszerűen nem hajlandóak Istennek egy emberét Isten emberének elismerni, hanem inkább hamis prófétának nyilvánítják. Elmondjuk nektek az igazságot. Amikor Branham testvér maga is utána nézett néhány könyvben, nekem megvannak a címek angol nyelven, ahol az emberek számolgattak és megemlítették az 1977-es évet is, és aztán azt mondja, lehet, hogy 20 évvel, lehet, hogy 100 évvel lesz eltérés, én nem tudom. Legalábbis így fogalmazott. Csak hogy ezeket a megjegyzéseket sem adták tovább annak idején. Nos, itt a második Péter levél 3. fejezetének 14. versében ez áll. Ezért, szeretteim, ezeknek a dolgoknak az elvárásában igyekezzetek buzgón arra, hogy fedhetetlenek és vádolhatatlanok legyetek ő előtte békességben. És tekintsétek a mi Úrunk hosszú tűrését, a szabadításoktoknak, amint a szeretett testvérünk Pál is megírta nektek a neki megadott bölcsesség szerint. Ha ilyen szavakat olvastunk, az mégis a szívünk mélyéig hatol. Isten emberei, akiket a Szent Szellem vezetett és hajtott, írtak, hirdettek, mindent kinyilatkoztattak, amit csak tudnunk kell. És most, hogy a beteljesülés ideje közeledik, Istennek ismét volt egy szíve szerint való embere, hogy kinyilatkoztassa az elrejtett dolgokat, felfedje a titkokat, és megajándékozzon kegyelemből a hozzáféréssel mindehhez a dolgokhoz. Hányszor elmondtuk már itt, mi mindannyian a saját útunkat jártuk volna, mindenki mással együtt egy irányba. Az egyik a baptisták között lett volna, a másik a metodisták között, a harmadik a pünkösdisták között, a negyedik talán még az őskereszténységbe landolt volna, ahol még próféták, pásztorok, tanítók és evangélisták lettek beiktatva a gyülekezet élére, amely tanítás szerint legközelebb áll az ős kereszténységhez. És lehetne egészen közel állni egy dologhoz. De amennyiben nem vagyunk benne önmagában, és nem találó ránk a közvetlen közelében lenni, még mindig nem elég. Egy része kell lenni a dolognak, nem csak közzel kerülni hozzá, hanem bele kell kerülni. Bele kell legyünk illesztve, csak azután lesz az ember része ennek az alognak. De hiszen átéltük, hogy hányan még a nagy evangélisták között is. És az egyik legis sikeresebb Osborne volt, és természetesen Roberts is. Talán egy kicsit nagyobb, amennyiben figyelembe vesszük az egyetemi klinikája és az egyetem mely jelentőségét, ő több mint $1 milliárd szedett össze. Hiszen ő maga dicsekedett ezzel, Londonban hallottam a saját szájából, és pedig azt mondta, az evangélisták valamennyien milliókat vettek be, de én vagyok az egyetlen, aki több mint $1 milliárd begyűjtött. Ezzel pedig igazolva látta magát abban, hogy Isten tette lehetővé, hogy felhalmozza ezt a pénzt. Most mi nem vagyunk bírók, de nemrég átnéztünk a Vád című prédikációt. És lásd csodát! Ránézek a fényképre, és kiül ott a szószéken, amikor Branham testvér ezt a valóban mélyen megrendítő és húsba, csontba vágó, súrgó ígőzenetet közvetítette a Vád. T.L. Osborne közvetlenül a pódium mellett ül a szószéken, és meghallgatja magának ezt a prédikációt. Ha az emberek részesei akartak volna lennek az ügynek, el kellett volna gondolkodniuk legalábbis rajta, de ők a saját ügyüket tartották szem előtt, és nem adatott meg nekik, hogy kilépjenek önmagukból, és bekerüljenek abba, amit Isten most cselekszik. És milyen világosan beszélt ott Branham testvér, és hallanatok kellene azt a hangnemet, amelyel ott beszél. Ez egy Isten haragjával tartott prédikáció volt, nem csak egy egyszerű igehirdetés, és én tudom, mit jelent, amikor az Úr nyájas hangon szól, és tudom azt is, amikor erőteljes hangon szól. És egyszer hallottam őt haragjában beszélni, és nem szeretném másodszor is hallani. Amikor az Úr felháborodik, a szörnyű dolog. És a prédikációban ezt ki lehet hallani, az Úr buzgósága felemésztette ezt az Isten emberét. De hiszen saját szemeivel látta, hogyan utasítják vissza az ez időre szóló ége üzenetet, és hogyan teszik ki gúnytárgyába a drága igazságokat, legyen az az Istenség, a keresztség, az eredendő bűn, minden, ami mégis ki lett nyilatkoztatva, a lábukkal tapostát. Ezzel pedig Isten szelleme meg lett szomorítva, és Isten fia újra keresztre lett feszítve, és Isten becses ígéje újra gúnytárgyává lett téve. És ez mind a mai napig így folytatódik. Amint tudjátok, amikor Branham testvér megtartotta a házasság és elválás című prédikációt, a végén valahol azt mondta, felkészülök arra, hogy az irodámban hasonló lesz a helyzet, mint a Kígyó magja című prédikációja után. Rögtön azt mondta, jönni fognak a levelek, és valóban jöttek. És mind a mai napig vannak híres prédikátorok, akik éppen ezekkel a dolgokkal szemben vétkeznek, amely a mi számunkra olyan értékesek lettek. És miért lettek értékesek? Mert nem a felszínen voltak minden teológus számára láthatóan, hanem Isten és az íge rejtett titkai közzé tartoztak és tartoznak, és az íge mindig csak a prófétákhoz intéződik, és így lett kinyilatkoztatva ebben a prófétai korszakban is. És ennél fogva nem elég csak evangélistának lenni. És amennyiben valaki valóban az, akkor tisztelnie kellene azt a szolgálatot, amelyet mégis Isten rendelt el. De hiszen ez valójában az A és az O az Úr testében. Senki ne tekintsen csak a saját érdekére, hanem a másokéra is. És a szem nem mondja a lábnak, hogy nekem nincs rá szükségem, és a láb nem mondja a kéznek, nincs rá szükségem, hanem az egész test, amely sok tagból tevődik össze, minden tagnak szüksége van a másikra. Mi lenne a test lábak nélkül, mi lenne a szemek és a fülek nélkül? És Isten különféle szolgálatokat rendelt el a gyülekezetbe, de egy és ugyanaz a szellem cselekszik mindent mindenekben. Már most, ha valakinek van ajándéka vagy szolgálata, az nem számít, hiszen egy Isten van, egy Úr, egy szellem, aki hat mindenkiben. És amiben a Szent Szellem ugyanaz, akkor összekapcsolódunk a fejjel, össze vagyunk kapcsolódva a fejjel, és tagokként egymással is összekapcsolódtunk, és elismerjük azt, amit Isten kegyelemből a testnek szánt és megajándékozott. De figyeljetek, szükség van ezekre a Péter, Pál apostol, Branham testvér kaliberű Isten embereire, azért, hogy az elrejtett dolgok valóban megfelelően napvilágra kerüljenek. Nemrég időztük itt Péter prédikációjából, amikor egy gondolat kellős közepén megállt, amelyet Joel próféta kifejezett, és nem olvasta végig a verset, ahogy Jézus sem olvasta végig a Lukács 4. fejezetének 16. versét, amikor idézte azt. Egyszerűen fontos ott megállni, ahol meg kell állni. Talán felolvasom nektek, lehet, hogy néhányan nem hallották itt. Viszont számunkra az ilyen versek nagyon becsesek, és elmondom nektek azt is, hogy miért, mi okból. Azért, mert a Szent Szellem vezetését nem csak az Ótestamentum és az Új Szövetség Isten embereiben látjuk, hanem közöttünk is tapasztaljuk, hogyan Isten elküldte szolgát és prófétát, hogy annyit mondjon, amennyit mondania kellett. És emlékezhettek rá, egyszer azt mondta, itt egy vonalat húztam, és azt írtam ide, eddig és ne tovább. Többet is mondhatott volna ugyan, de abban a pillanatban ennyi volt, amit mondania kellett. És hála Istennek, hogy ott megállt, ahol meg kellett állnia. Amint tudjátok, Joel próféta könyvében talán elolvasunk először ezt a szakaszt. Itt az áll, hogy az emberek az Úrhoz fognak kiáltani. Joel 3. fejezete, az 5. vers. Joel 3. fejezet, az 5. vers. De mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, meg lesz mentve. Itt a mondat megszakad, és a második rész így hangzik, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a szabadítás. Az Új Szövetségből olvasok, az Apostolok Cselekedete 2. fejezet 21. versét. És meg fog történni. Mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, meg lesz mentve. Képzeljétek csak el, ha Péter valóban tovább olvasott volna, és azt mondta volna, hogy itt a Joel könyvében meg van írva, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a szabadítás. Akkor az egész világon mindenkinek el kellett volna zarándokolni a Jeruzsálembe, a Sion hegyére, hogy ott részesüljön a szabadításban. Észrevettétek-e, milyen hűséges Isten, milyen pontos Isten, az evangélium hirdetve van minden népeknek az egész nagyvilágon, és amennyiben újra Izrael népére vonatkozik, akkor szabadítás lesz Jeruzsálemben és a Sion hegyén. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr, a mi Istenünk neve. Isten egy nagyon pontos Isten, és számunkra fontos, hogy mindig a Szent Szellem ihletésén keresztül lássuk és felismerjük ezeket a dolgokat, és újra hálát adjunk Istennek azért, hogy kinyilatkoztatta őket nekünk, és hogy olyan messzire megyünk a nemzetekért, amennyire az nekik rendeltetett, és aztán Isten tovább mehet Izrael népével, ahogyan az Izraelnek rendeltetett. Szeretnék még röviden kitérni a Galaták 3. fejezetére, a Galata 3-ra. Az elmúlt összejöveteleken itt-ott és sok helyen olvastunk az Efézushoz írt levélből, az Efézusiakhoz írt levélből, a Rómaiakhoz írt levélből, az Ótestamentumból is, és megmutattuk, hogy Isten részéről valóban minden megtörtént. Ehhez már semmit nem lehet hozzáadni, csupán annak, ami megvalósult, meg kell nyilvánulnia bennünk, és valóra kell válnia. A Galata 3-ból a 21-es és 22-es verset szeretném felolvasni. Vajon ennél fogva ellentmondásba van-e a törvény Isten ígéreteivel? Soha. Sőt, ha meg lett volna adva egy olyan törvény, amelynek hatalma lenne életet adni, akkor a megigazulás valóban a törvényből származna, vagy jönne. Már most mégis úgy van, hogy az írás mindent a bűn alá helyezett, azért, hogy a hívők a hit alapján részesüljenek az ígéretekben, a megígért javakban, Jézus Krisztusban. Hitünk középpontja Jézus Krisztus, mert Jézus Krisztusban Isten emberré lett. Ő, ami megváltunk, és éppen ezért ő lett, ami üdvösségünkre vezető hitünk tárgya. Nem csak a hit, hanem az üdvösségre vezető hit. És amennyiben meg van írva, hogy az, ki az Úr nevét segítségül hívja, az nem csupán egy megnevezés, neki van egy neve is. Héberül Jasua, Jézus, a görög változat. és hálások vagyunk Istennek eme név kinyilatkoztatásáért, és mi segítségül is hívtuk őt, és meglettünk mentve az üdvösségre. Már most, ha itt a törvényről van írva, hogy az nem áll ellentétben az ígéretekkel, és Isten nem mondhat ellent önmagának, az nem lehetséges. Akkor akár a törvény, akár a kegyelem, mindkettő szükséges. A törvény azért, hogy ránk bizonyítsa a bűnt, és elítéljen minket, és éppen ezért van itt megírva, hogy Isten mindenkit kivétel nélkül, mindenkit, zsidókat és nemzeteket, minden embert a hitetlenségbe, a bűn alá helyezett, összefoglalt, bezárt. Senki sem tudott kiszabadulni alóla, el kellett jönnie annak, aki kivezetett onnan, sőt, aki foglyul ejthette a börtönt, akinek hatalma van a bűn és a halál, az ördög és a pokol felett, és aki a harmadik napon feltámadta halottak közül, és közhírét tudta tenni, hogy én élek, és ti is élni fogtok. Ahogy itt el is van mondva. Már most mégis úgy van, hogy az írás mindent a bűn alá helyezett. Azért, hogy a hívők a hit alapján részesüljenek az ígéretekben, a megígért javakban, Jézus Krisztusban. Hogy ezt az üdvösségre vezető hitet magunkban hordoznánk, hogy ez a hit kinyilatkoztatássá válhatna számunkra. Branham testvér időnként elmondta, hogy a hit egy kinyilatkoztatás, de nem egy olyan kinyilatkoztatás, ami ennek mi elképzeljük valamiről, hanem mindig Jézus Krisztusra vonatkozóan, útalóan, a hitünk tárgyára. Őt, aki üdvözített minket. Az üdvözítő hit összekapcsolódik azzal, aki eljött, hogy üdvözítsen minket. Azzal, aki a törvény alá lett vetve, hogy kiváltson minket az alól. A Galatákhoz írt levél 3. fejezetének 16. versében ez áll. Krisztus kiváltott minket a törvény átka alól azáltal, hogy átokká lett, mi érettünk, mert megvan írva, hogy átkozott mindenki, aki a fán függ. Hiszen az Ábrahámnak megígért áldásnak Krisztus Jézusban a pogányokra is ki kellett terjednie, hogy a hit által megkaphassuk a szellem ígéretét, az megígért javakat. Hiszen minden a hitre lett vagy van alapozva. De, ahogy már utaltam is rá, és röviden említettem, a hitnek azonnal élő kinyilatkoztatássá kell válnia. Mindenkinek személyesen ki kell legyen nyilatkoztatva, hogy ez te érted, történt, én érettem, és elvégeztetett. Össze kell kapcsolódnia az üdvösségre vezető hittel, amely egyénileg megnyilvánul. Annak feltárulásával, ami Isten igéjéből hirdetve van, mert a hit a prédikációból ered, a prédikáció pedig Isten igéjéből. Ha ez megtörténik, a kételynek vége, és a hitetlenségnek is vége. Ele van számolva velük. Akkor Isten fiának a hitében állunk, és Pál apostollal együtt elmondhatjuk, amit most még élek, azt már nem én élem, hanem Krisztus él én bennem, és ezt Isten fiának a hitében élem. Bár csak részesülnénk ma este Isten kegyelméből ebben a drága ajándékban, hogy egyszerűen elmondhassuk, Uram, tudjuk, hogy ez a nagy nap közel van. Tudjuk, hogy az Úr visszajövetele közel van. Tudjuk, hogy az elragadtatás hamarosan bekövetkezik. És hogy egyszerűen azt mondjuk, Uram, te kinyilatkoztattad magad nekünk, kinyilatkoztattad a te szavadat nekünk, megajándékoztál világossággal az estvének idején. Teremts én bennem egy olyan bízalmat te irántad, egy élő, üdvözítő hitet, amely tőled jön és hozzád vezet. Ahogy már annyiszor elmondtuk, az Isten trónjáról kiinduló szó nem tér vissza oda üresen, hanem elvégzi azt, amire el lett küldve, és ezt ma is. A végidők eseményeit látjuk. Látjuk, hogy valóban nem azért, mert mi mondjuk, hanem mert Isten ígéje a szemünk elé tárja. Látjuk, hogy a vég mégis nagyon közel van. És amennyiben már akkor azt lehetett mondani, hogy a vég közel van, legyetek meggondoltak és kiegyensúlyozottak, akkor azt hiszem, hogy Isten gondoskodott arról, hogy a Biblia ne csak egy generáció, nevezetesen az akkori generáció könyve legyen, hanem hogy a Biblia minden időkben, minden korszakban érvényes legyen, és Isten ígéje maradjon, és kegyelemből mindenkinek minden időben a helyes információt nyújtsa. És mi, akiknek az a kiváltságunk van, hogy a napok végén éljünk, csak hozzáadhatjuk még ahhoz, ami már mindenkinek megvolt, nevezetesen a végidőkre vonatkozó dolgok kinyilatkoztatását, hogy kegyelemből lássuk, megértsük, és bibliai összefüggésbe helyezzük. És ma meggyőződésből elmondhatjuk, tudjuk, hogy az Úr hamarosan eljön. Nem csak hisszük, hanem tudjuk, tisztában vagyunk vele. És miért tudjuk? Vajon nem ami Urunk maga mondta-e, amennyiben látjátok, hogy mindez elkezdődnek megvalósulni, emeljétek fel fejeteket, mert tudjátok, hogy közeledik a megváltásotok. Mi valóban az első nemzedék vagyunk, akiknek teljes meggyőződésből már nem kell értelmeznünk azt, ami most történik, hanem csak megfigyelnünk, levonjuk a tanulságokat, és sietünk, hogy felkészüljünk Jézus Krisztus visszajövetelének nagy és dicsőséges napjára. Mindenki másnak értelmeznie kellett a fügefát és a népeket, és sok minden más egyebet is. Nekünk nem kell semmit értelmezni, csak figyelmeznünk, figyelünk és látjuk a fügefát, kihajtott, a rügyek itt vannak, és íme már is gyümölcsöt terem. A népek olyanok, amilyenek lennie kell, az egész világhelyzet pontosan olyan, ahogyan azt a prófétai szó leírja nekünk. A gyülekezet és minden más is pontosan úgy van, úgy értem, a leírás és a tényleges állapot összhangban van egymással mégis. Így tehát, még ha ezzel a hitetlenek gúnyának is tesszük ki magunkat, kijelenthetjük, hogy Jézus Krisztus, ami Úrunk visszajövetele, mégis közel van. Küszöbön álló esemény. És Isten megajándékozott bennünket azzal a kiváltsággal és kegyelemmel, hogy halljuk, mit mond a szellem a gyülekezeteknek ebben az időben, és hogy figyeljünk a prófétai szóra, mint egy sötét helyen világító fényre. Egyetértünk Istennel, és figyelni szeretnénk a próféták és apostolok minden szavára, akik az Úr nevében szóltak, és egyúttal szívből hálát adunk Istennek, hogy megnyitotta szívünket, kinyitotta a fülünket, megkente a szemünket, hogy láthassunk. Tudjátok, ezért van megírva, hogy akinek van füle hallani, az halljon. Sokaknak van füle, de nincs fülük a hallásra. De a tanítványok, úgy írja Ézsaiás próféta, te tanítvány módjára ébresztesz fel engem, és megnyitod a fülem. Istennek meg kell nyitni az ember fülét, a szellemi fülét, és fel kell nyitni a megértést, azért, hogy a Szent Szellem megvilágosíthassa és kinyilatkoztathassa. Bár mindannyian meglennénk ajándékozva ezzel kegyelemből, legyen az Úr sikeres abban, hogy ezen a prédikáción keresztül is szólt volna hozzánk, és továbbra is szóljon, amíg el nem érte azt, amit Isten el akart érni az ő ígéjével, amelyet ezekben a napokban nagy és drágává értékessé tett számunkra. Hálásak vagyunk, hogy még mindig szól, hálásak vagyunk, hogy még mindig hív, hogy még mindig megment, hogy még mindig üdvözít, hogy az emberekhez szól, és hogy az ő szava még ma is él, és élő, és hatékony, és élesebb, mint bármely kétélű kard. Isten a maga részéről mindent megtett. Legyen, hogy mindez tökéletesítve legyen mi bennünk is. Legyen, hogy létező valóság legyen az új isteni élet, az Úrnak való elkötelezettség, teljesen Jézusért, teljesen Jézusért. Így írja egy énekíró, ez legyen a mottónk. És biztos vagyok benne, hogy az Úr megállt minket, és továbbra is velünk lesz. Magasztalva legyen az ő dicsőséges neve az ő drága és szent ígéért, és mindazért, amit kegyelemből már is megadott nekünk, és amit még megfogadni örökké. Amen. Amíg lehajtott fejjel imádkozunk, van-e itt valaki, akinek különleges imakérésre van szüksége, talán gyógyulásra, vagy bármire? Fel akarjátok emelni kezeteket a hitben. Isten jelen van, meg akarja erősíteni az ő ígének hitelességét, jeleket és csodákat is akar tenni, dicsőséget akar szerezni magának, hitáltal akarja, hogy tiszteljük őt, és ahol az emberek hisznek, ott megmozdul az Úr karja. És az Úr karja nem lett túl rövid, az Úr jobb keze fel van emelve, és az Úr jobb keze tartja a győzelmet. Magasztalva legyen az Úr neve. Uram Istenünk, a Te ígéd tekintélye alapján, a Te véred ereje és a Te szellemed ereje által, ó Uram, most hitben elfogadjuk azt, magunkévá tesszük azt, amit a Golgotán megszereztél nekünk, aminek az árát megfizetted, és ami jogosan a miénk, illet bennünket. Szeretet Uram, nyilatkoztasd ki most a Te győzelmedet mindannyiunkon, és erősítsd meg a Te ígéd valódiságát. Uram, Te hiszen feltámadtál, Te vagy az igazság, hálát adunk neked ezért, és magasztaljuk a Te csodálatos és dicsőséges nevedet, és közhírré tesszük a Te győzelmedet, a Golgotán aratott győzelemet, az ördög, a halál, a bűn és a betegség felett, minden felett, Uram, Te a Golgota győztesse, hálát adunk neked az üdvözítő hitért is, amely kinyilatkoztatássá vált számunkra, hogy minden elvégeztetett. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Szeretet Uram, hálát adunk neked azért is, hogy most élhetünk, és hogy megnyitottad előttünk a Szentírás magyarázatát, hogy megérthessük. Micsoda kegyelem, ó Istenem, nem tapogatózunk, mint a vakok, és nem botladozunk valami fal mentén. Uram Istenünk, most teljes szívünkből és teljes lelkünkből mondunk neked hálát. Te kegyelmesen meglátogattad a Te népedet, elküldted a Te prófétádat, a Te íge üzenetedet elküldted. Uram, hálát adunk neked ezért, és kérünk téged, legyen meg a Te útad mindnyájunkkal, amíg a hitből a látás világába meg nem érkezünk. Uram, bizonyosságot teszünk arról, hogy a Te ígéd igaz, és bizonyosságot teszünk arról, hogy az Úr törvénye fennáll. És meggyőződésből tanúsítjuk, hogy az Úr törvénye győzedelmeskedik. Halleluja! 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 Uram, hirdetjük a Golgota győzelmét mindazoknak, akik hisznek te benned. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve legyen, légy te, hűséges Istenem, most és mindörökké. Halleluja! Amen.